Kedves hallgatóink, illetve tisztelt nézőink, ez itt változatlan a Partcafé, a Balaton hangja. Vendégünk továbbra is Erzsen Kramer Károly, a Tour d'Hongrie főszervezője, és ott hagytuk abba az előző beszélgetés részt, hogy tulajdonképpen hogyan is kerülnek ide ezek a világszínvonalú csapatok, illetve versenyzők Magyarországra, és elmondtad, hogy elsősorban sok munka eredménye ez. Hogy néz ki ez a magyar kerékpársport oldaláról? Tehát ebben a nagyon erős nemzetközi mezőnyben osztanak-e lapot, ha szabad így kérdezni egyáltalán a magyaroknak? Ha igen, akkor körülbelül mi a reális elvárás a magyar versenyzőkkel, illetve a magyar csapatokkal szemben?
Hát erre nehéz hirtelen pozitív és nagyon mosolygós, optimista választ adni, mint hogyha a Forma 1 jönne Magyarországra, és akkor tessék velük versenyezni. Tehát azért azt azért látni kell, hogy egy ilyen csapat, egy ilyen kerékpáros csapatnak mind a büdzséje, mind a háttere, a szakmai háttere, minden az borzasztó magasan van, hogyha ezen a szinten szeretne magyar versenyző helyt állni, akkor az egyedül lehetséges út az, hogy egy ilyen csapatban talál helyet magát. Vannak erre élő példák, itt van Walter Attila esete, aki most már évek óta jól megállja helyét, de itt van Dino Marci, aki most egy spanyol profi csapatnak az első számú versenyzőjeként fog Magyarországra érkezni, magyar körversenyre, például ő az egyik esélyes az összetett versenynek, és hát vannak magyar csapatok, akik itt indulnak a versenyen. Én azt nem mondanám, hogy a verseny esélyesei összetettben, de azért van néhány olyan versenyző, és erre közül talán kiemelném a United Shipping csapatát, amely egy teljesen nettó kereskedelmi csapat, mindenféle állami támogatás, városi támogatás nélkül egy vállalkozó úgy gondolja, hogy ebben látja a jövőjét a marketingnek, hogy a kerékpársportra áldoz. Ez nagyon jó szerintem a magyar kerékpársportnak, hogy vannak ilyen vállalkozók. Tehát ebben a csapatban vannak többen is, akik két fiatal, főleg Fetter Erik és Feldhofer Bálint, akiről azt gondolom, hogy összetett versenyben akár egy tízbe is bekerülhetnek, ami egy ilyen versenyen nagyon nagy dolog. Itt azért a győzelmi esélyekre, hát azt nem szabad erre fogadni. Ha csak arra gondolok, hogy példát mondjuk ott van az egyik nagy kedvencem, Elia Viviani, aki az Ineosnak a sprintere volt az elmúlt években. Magyarországon többször is itt volt a magyar körversenyen, nemhogy győzni, dobogarányi sem tudott. Tehát egy olyan szintű a szakmai színvonal a Tour d'Hongrie-nak, hogy egy olimpiai bajnok dobogót, sejeket se tud elcsípni egy szakaszon.
Ha már itt tartunk, akkor fel kell tennem azt a kérdést, hogy hogy áll össze a program? Hogy jelölitek ki, hogy merre fog haladni majd a mezőny, az útvonal merre fog vezetni?
Minden évben egyrészt van egy szakmai koncepciónk, alapkoncepciónk, hogy mit is szeretnénk megvalósítani. Másrészt vannak azok a városok, akik szívesen látják a magyar körversenyt. Oda megyünk, ahol szívesen látnak minket, tehát nem döngetjük.
Ők jelentkezni szoktak?
Hogy... Igen, van is erre lehetőség, hogy egy ilyen pályázati rendszer, de azért ez valójában most már olyan kapcsolatunk van nagyon sok polgármesterre, hogy ez két telefonnal, meg egy rövid e-maillel. Azért tudjuk, hogy mik a melyik országrésznek van esélye, és néha előre egy-két évre is látjuk már, hogy mikor, merre fogunk menni. Ez az év, a mostani éve speciális, különleges év, hiszen a versenyünk 100 éves, és a 100 évre tekintettel hangsúlyozni szeretnénk ezt a kerek évfordulót, és a 1925-ös, tehát a 100 évvel ezelőtti versenynek a helyszíneit igyekszünk, hogy arra felé is menni a versennyel. Ugye akkor Budapest-Gellért tér volt a nagy indulásnak a helyszíne, idén is Budapest-Gellért tér az indulás helyszíne, akkor volt egy győri befutó és rajthelyszín, idén is lesz egy győri befutó helyszín, de alapvetően Nyugat-Magyarországról szól a verseny, és ha már Nyugat-Magyarország, akkor ugye kézenfekvő, hogy Balaton. Egyrészt a versenyt fölfűzzük két szára, egyrészt a történelmi városainkra, a 100 éves történelmi, a 1000 éves történelmikre utalva Veszprém, Esztergom, Székesfehérvár, ugye Budapest, ugye Gödöllő is ide tartozik, vagy Tata is ide tartozik, de vannak olyan helyszínek, amelyek turisztikai szempontból fontosak, például Siófok a Balatonnal nyilván kézenfekvő ilyen, vagy Etyek is így került az útvonalba, vagy pedig sportszakmai szempontból egy kivételünk idén, ez a Kékestető, mert hát azért az a mezőn valahogy időt is szeretnék időkülönbséget kiharcolni, az pedig nehéz egy sík szakaszon, ezért egy szakaszra átrándulunk a Dula másik oldalára, és ezt egy Gödöllő Kékestető szakaszunk.
Onnan kezdve, hogy eldöntitek, hogy na akkor kezdjünk el nekiállni a mondjuk a 2026-os Tour de Hongrinak, az milyen hosszú folyamat, és nagyjából hány kollégát dolgozik az, hogy ez a verseny olyan színvonalon megszerveződjék, amilyen színvonalon eddig?
Maga a szervező bizottság az 20 fős, akik dolgozunk egészében a versenyen. Ebből a 20 főből 10 fő az mondhatni full time, tehát egész évben dolgozik a versenyen főállásban a cégünknél, és 10-12-en vannak, akik kapcsolódnak be valamilyen pontokon a verseny szervezésébe. A versenyt megelőzően fél évvel már mindenki teljes gőzzel dolgozik, ez a 20-22 fős csapat. Bár ha belegondolok, akkor igen, lenni sokkal többen is vagyunk, hiszen a verseny előtt fél évvel már bekapcsolódnak a településeken, egyes településeken dolgozó kollégák, minden egyes rajtszélvárosunkban a helyi rendőrség, a helyi közút, a helyi közterületfelügyelet, és mindenki, aki a szervezésben segít. Ha így nézzük, akkor a fél évvel a verseny előtt már 100 főt meghaladja az a csapat, aki összerakja a versenyt, és a verseny hetében pedig ez földozzat 2-3 ezer főre, hiszen csak a rendőri biztosításunk 2000 főt meghaladja a verseny alatt. Tehát ez egy nagyon nagy stábot mozgatunk, és ennek a kulcsa az, hogy ez így működik ennyire flottul, ezt látják szerintem kívülről a nézők, az az, hogy mindent előre nagyon pontosan megtervezünk. Uh-huh. Az utolsó tábla kihelyezéstől, hogy hol tereljük el a forgalmat, Debrecennél Hajdúszoboszló előtt, hogy melyik sarka, melyik rendőr mit fog csinálni, hány órától hány óráig.
Gondolom kulcsmomentum a televíziós közvetítésé. Hát nyilván itt is verseny van, és nem csak a televíziók között, hanem a verseny szervezők között is, hogy minél több, minél nagyobb csatornát ide csábítsatok. Ez gondolom nálatok is prioritás, ez hogy működik tulajdonképpen?
Ez a verseny kulcsa. Valójában az egész verseny nem csak a kerékpársportról szól. Nyilván a kerékpár versenyről beszélünk, hisz azt tervezzük, de azért egy országmarketing termék, amit mi gyártunk. Egy filmet készítünk, amit élőben milliók néznek, és miközben a kerékpár versenyt követik, közben óhatatlanul is találkoznak a Siófoki víztoronnyal, vagy Balatonfüreddel, vagy Budapesten a Gellért szállóval, vagy a Lánchíddal. Tehát egyfajta ország marketing reklámot csinálunk a verseny alatt, tehát ez elengedhetetlen minőségi, magas minőségű televíziós gyártás nélkül. Egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a tévégyártás a mi kezünkben van, tehát mi vagyunk a kamera, vagy az én kollégáim mozgatják azokat a stábokat, akik a versenyről a filmeket készítik, és ezt az elkészült adást, ezt értékesítjük, vagy adjuk át a külföldi hazai és külföldi tévétársaságoknak.
Akkor az az ember, régi vágyam feltenni ezt a kérdést, aki ül egy motoron, és mögött egy kameraman, ők a ti munkatársaitok.
Hát nyilván alvállalkozóként, tehát igen. Ők nem dolgoznak. Ezek az emberek, ezek évről hétről hétre a világ versenyén dolgoznak, és ezt a munkát végzik. Uh-huh. De az olyannyira így van, amikor a Giro Magyarországon volt például, akkor ugyanaz a helikopter pilóta, ugyanazzal a kamerával, ugyanaz a motoros, ugyanazzal a operatőrrel dolgozott a Giron, mint két nappal később a magyar körversenyen. Ez így van most is. Tehát ez, ami a magyar körversenyen dolgozó média stáb, a TV stáb, az egy az egyben az, amit látunk akár a Tour de France-on. Egyébként egy belga tévéstán dolgozik együtt a magyar televízió, a MTVA, illetve az Antenna Hungária kollégáival összedolgozó, és egy magyar tévéstáb, a Skipper Stúdiónak a hármasából igazából egy 100 fős tévéstáb rakja össze azt, amit a tévéképernyőre kerül. A tévéképernyőn pedig ugye Magyarország az M4 sporton lehet követni a rajtól a célig az élőadást. Az Eurosport ebből átvesz 2 órát, és a nemzetközi tévétársaságok is többnyire 2 órát vesznek át ebből
az adásból.
És akkor
itt instruáljátok a televíziós stábokat, hogy mi az, amit meg kell mutatni, hiszen mondtad legnagyobb meglepetésemre, hogy egy turisztikai termék is nem csak egy sportesemény. Tehát, hogy onnan vegyed, kedves kollega, hogy a Lánchíd látszódjon a rajtnál például, vagy ez hogy kell elképzelni?
Hogyne, persze, igen, ez történik. Tehát a versenyt megelőzően erre nagyon különös figyelmet fordítunk, hogy mind a fotósaink, mind a videóstábbal az egész útvonal alatt végigjárjuk, minden rajtszélterületen egyenként jelöljük ki a kamerahelyeket, minden útvonalon végig megyünk, azokat a kiemelt pontokat megnézzük, hogy mit honnan lehet jól venni, mi fog jól kinézni, és az egészről készül egy fotós, meg videós, meg tévés roadbook, amiket utána megkapnak a tévétársaságok, tehát ha valaki mondjuk egy Litvániában, Svédországban, vagy Japánban nézi a Tour de Hongrit, mert nézik, az ottani tévés kommentátor megkapja angol nyelven a teljes magyar itinerjét a Tour de Hongrinak, és amikor odaér a verseny Lovasberénybe, akkor Lovasberényi történeteket tud elmesélni, minthogyha készült volna, hiszen fölkészítjük az összes tévés tábot ezzel. Ez egy borzasztó nagy aprólékos munka, de ezt szerintem csak így szabad csinálni.
Nagyon érdekes, nem gondoltam volna.
Vannak nagyon szórakoztató elemei. Amikor odaér a helikopter a Hévízi tó fölé, a képaláírásban megjelenik az, hogy Kehidakustány, és a kommentátor németül bemondja, hogy Zalakaros. Egyszer megtörtént egy hasonló.
Az élő varázsműsora, szoktam volt mondani.
Az élő varázsműsora?
Igen, igen. No, még egy dolog érdekel, mert ez meg a tévéközvetítéssel kapcsolódik össze, hogy nyilván, ha ide tudtok hozni világsztárokat, akkor könnyebb a tárgyalás a tévétársaságokkal. Ez hogy működik? Ez is egy cél, hogy ide jöjjenek azok a versenyzők, aki miatt nagyon sokan nézik a kerékpársportot?
Hát ez egy borzasztó nehéz kérdés, de valójában könnyű rá a válasz. Nem vagyunk és nem is lehetnénk abban a helyzetben Magyarországról. Azért lássuk be, Magyarország a világ média szempontból nem egy központi mozgató erő, így akár a nyelv, akár az ország gazdasági ére miatt is, tehát ebben nem vagyunk játékosok. Kivéve akkor, hogyha bevonunk olyan partnereket, aki ebben kulcsszereplők, és segítenek nekünk ebben. És ebben egy nagyon-nagyon jó döntés, ezelőtt 9 évvel megtaláltuk az ideális partnert, az ISO-t. Ez egy francia vállalkozás, aki nem mellesleg a Tour de France-t, meg a Dakar Rallyt, meg a vendégló vitorlás versenyt, meg a labdarúgó aranylabda díjátadót, meg a francia golfbajnokságot, stb. Szervezi. Egyébként egy média vállalkozás, akinek vannak sporteseményei is. És az ISO, az a cég, aki nekünk a nemzetközi disztribúciót végzi, tehát ők azok, akik tudják, hogy Japánban melyik tévétárságot kell fölhívni, hogy tessék itt a Tour-on, tessék adásba helyezni. Nekem fogalmam sincs, hogy Chilében hány tévétárság van. Az ISO tudja, és az ISO-nak köszönhető az, hogy lényegében a világ összes országában adják a magyar körversenyt. Tavalyig volt néhány fehér fop, mondjuk Kína, ez idén már ez is változott, most idén már Kínában is lehet fogni a magyar, lehet látni a körverseny
képeit. Akkor ez kicsit talán független a sztároktól, de nem engedném el a kérdést, jönnek sztárok a Tour de Hongrira? Ez fontos, hogy itt legyenek?
Abszolút, hiszen miattuk kapcsolnak oda a tévénézők. Tehát ők a mágnes. Nyilván a sztárok között azért van különbség, tehát a tavalyi év ilyen szempontból egy kimagasló és egyedi és különleges év volt. Én attól tartok, hogy 5 évig nem lesznek nálunk még egyszer Sir Mark Cavendishek és Peter Saganok, de azért a mostani évben is vannak olyan sztárok és főleg sztár csapatok, aki miatt oda kapcsolnak a tévénézők.
Nyugodtan mondhatjuk a műsor hallgatóinak, illetve nézőinek, hogy többek között azért is érdemes odaállni a rajthoz, vagy odaállni a versenypálya mellé az országúton bárhová, vagy odaállni a befutóhoz, hogy ezeket a sztárokat és ezeket a sztárcsapatokat élőben személyesen 3 méterről megnézhessék, és nem feltétlenül a tévéből.
Hiszen ezeket a versenyzőket, ha valaki szeretne velük találkozni, hogy érezni a kisugárzásukat, érezni, hogy mi történik egy versenyen, egyébként kocsiba kell ülni, vonatra kell szállni, vagy repülőre, és elmenni Európa másik országába, és ide jönnek Magyarországra, ahol személyesen egészen közel lehet velük találkozni a rajtoknál, vagy a befutó környékén különösen.
Most, hogyha ezt felhasználni oldalról nézzük, akkor ugye az történik, hogy World Tour sztárok jönnek ide, és belépőjegy nélkül általunk megválasztott helyszínen megnézhetjük őket.
Pontosan ez történik.
Akkor megvolt a nézőiket csináló is a Tour de Hongrihoz, és itt át is kötnénk gyorsan a programajánlóra, és rendhagyó módon, mert ugye azt el kell árulnom mindig a vendégnek, hogy a Péterrel van egy játékunk, hogy mindig az adást követő hétvégére ajánlunk programokat. Hát most nagyon könnyű dolgunk van, és téged is bele tudunk vonni, mit ad Isten, hiszen a Tour de Hongrie második szakaszának befutója Siófokon 2025. május 15-én lesz, ha jól gondolom. Az már például egy balatoni programmal összeköthető, megnézzük a befutót, és onnan valami mást még csinálhatunk a Balaton mellett.
Még ha nem is hétvégére esik, hanem egy szép csütörtöki napra, de ettől még ugyanannyira izgalmas a verseny, mint bármelyik hétvégi nap lenne. A verseny ezen a napon Veszprémből indul, tehát egy balatoni szakasz, ugye Veszprém ez a balatoni régió részeként indul, és a Balaton felvidéken meg fogunk tenni egy szép látványos kört, megmutatjuk a világnak, milyen szép ezek a hegyek, dombok ott a tótól északra, sőt Tihanyban is át fog robogni a mezőny, azért, és itt hadárjövök el egy titkot, amit még csak most hallgatnak először a rádióhallgatók, hogy lesz egy nagyon különös látványosság majd a Tihanyi öbölben, ott ugye a Balatonfüred és Tihany között az égen egy különleges bika formájú logóval látott repülőgép fog ott röbdesni majd a mezőny fölött. Azért ott én azt gondolom, hogy ha vannak szép képek a Magyarországról, akkor egy a Tihanyi félszigeten robogó kerékpáros mezőny a Balaton szintjétől 1 méter magasan a rakparton, és előttük egy pörgő-forgó repülőgép, az szerintem egy ilyen bejég az emberek inájába. Ha ezt látni fogjuk, remélem, hogy szép idő lesz. És
számolgatok, hogy 12 órás rajt Veszprémben, akkor ez van 1:30-2 körül lesz?
Körülbelül igen. Én most a pontos dátumot nem tudom, de érdemes nézni, itt a tdh.hu honlapon lehet látni a versenynek a pontos itinerjét, hogy mikor érkezik a mezőny Tihanyba, és abban a magasságban, aki tud, az akár személyesen is érdemes ellátogatni ott a Balatonparton, mert igazán különleges látványosságban lesz része.
Oké, köszönjük szépen, hogy kisegítetted Pétert programajánlóban, de nem úszta meg ezt a feladatot, úgyhogy vár még rád, Péter, hogy a siófoki befutón kívül az előttünk álló hétvégére.